Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: stúdió beszélgetés Pintér Gábor érsekkel, hondurasi apostoli nunciussal. Amint arról szombati műsorunkban beszámoltunk, Ferenc pápa csütörtökön fogadta a Vatikánban a szentszéki diplomáciai képviseletek vezetőit, akik a világ 130 országában tartják fenn a diplomáciai kapcsolatokat a szentszékkel. A vatikáni diplomaták köz jelen volt Pintér Gábor érsek, hondurasi apostoli nuncius, akivel a héten kedden készítettünk rendkívüli stúdióbeszélgetést. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Pintér Gábor érsekatyát, Honduras apostoli nunciusát. És akatya, ez a vatikáni látogatás, ez egy rendkívüli esemény, vagy egy hazalátogatás csak? Mit tudhatunk erről?
Hát olyan értelemben rendkívüli esemény, hogy van egy nunciusi értekezletünk most ezen a héten, ami 3 évente van, tehát nem túl gyakori. 3 évente jövünk össze, a világ minden nunciusa ilyenkor itt van.
Az hány szemét jelent?
Hát 113 nunciatúrát jelent, és még a nemzetközi szervezeteket, tehát nagyjából olyan 120 nuncius van itt. És hát ilyenkor megbeszéljük mindazokat a dolgokat, ami mindenkit érint. Aztán vannak külön szekciókban kontinentális értekezletek is a nunciusok között. Ez egy olyan hét, amikor együtt vagyunk a Szentatyával és az elöljárókkal, és mindenki szabadon megoszthatja a gondolatait, illetve hát vannak témák, amiket ilyenkor megbeszélünk. Tehát ebben az értelemben rendkívüli. Hát egyébként is minden évben minden nunciusnak kötelessége, hogy legalább egyszer eljöjjön Rómába, van akinek kétszer is, vagy többször kell jönni, ha olyan helyzet van, amikor a folyó ügyeket megbeszéli az illetékesekkel.
Ez mindig alkalom, hogy találkozni egymással, beszélgetni egymással, kapcsolatokat felfrissíteni.
Pontosan.
És keresni az együttlátást.
Pontosan, így van, ez nagyon-nagyon fontos, és a Szentatya nagyon ragaszkodik ehhez, hogy együtt legyünk. Azelőtt ez nem volt ennyire rendszeres, ezek az értekezletek, tehát volt, de nem volt ez a rendszeresség. Ez körülbelül 6-7 év óta van, hogy ez most már rendszeressé vált, és a jövőben is így marad.
Az elmúlt időszak egyik nagyon fájdalmas eseménye a COVID két esztendeje, a világjárvány két esztendeje. Közép-Amerika és benne Honduras, ahol ön szolgál, hogyan élte meg ezt a nagy válságot, és hogyan jött ki belőle?
Rendkívül nagy problémát okozott Közép-Amerikában is, és ezt mondhatom általában, hiszen nagyjából egyformán érintette a közép-amerikai országokat. Nyilván ennek van egy egészségügyi része, és van külön egy része, ami az egyházat érinti. Tehát a társadalmat nagyon megviselte. Olyan szempontból is, hogy nagyon-nagyon gyenge és kezdetleges az egészségügyi ellátás szisztémája, rendszere például Hondurasban. Tehát egyszerűen nem voltak kórházak, ahol fogadhatták volna a súlyos betegeket. Tehát sajnos főleg az első évben és a második év elején nagyon sok olyan beteg volt, akik az utcán haltak meg COVID-ban, mert nem volt hely, hogy bevigyék őket kórházba. Tehát nagyon-nagyon sok családot ez megviselt, tönkretett, és hát ezen kívül ugye ott volt ennek a társadalmi hatása. Rengeteg ember elveszítette a munkáját, hiszen az a kevés turizmus például, ami van az országban, az is teljesen megszűnt, üzemeket bezártak és más szolgáltatásokat, tehát nagyjából 60%-a az embereknek munkanélkül maradt az országban ezen az idő alatt. Tehát rengeteg olyan negatív következménye van, ami mind a mai napig még tulajdonképpen nem állt helyre, hiszen a turizmus az éppen hogy csak a korábbihoz képest nagyjából 10%-ra tudott visszafejlődni, és hát sok egyéb ilyen anyagi, társadalmi hatása volt. A másik oldal az az egyház. Tehát ahogy ez a katolikus egyházat érintette, az is nagyon-nagyon súlyos, hiszen ott is, mint Európában, gyakorlatilag be kellett zárni a templomokat hosszú időre, online közvetítések voltak hosszú időn keresztül. ez nagyon-nagyon megviselte az embereket, hiszen egyrészt ehhez nem voltak hozzászokva, másrészt pedig nagyon sokaknak nincsen online hozzáférése. Tehát egyértelműen kimaradtak a liturgiákból, a nagy ünnepekből, legyen az karácsony, húsvét, ami számukra nagyon-nagyon különleges hagyományokkal bír, például a húsvét és a nagy hét. Ezek mind nem voltak. Nem voltak körmenetek, nem volt nagypénteki szertartás, ami az ő számukra egy különleges fontossággal bír. Nagyon-nagyon sok kárt tett, hogy így mondjam, és hát ezt ugyanazt mondhatom, mint a társadalmi részre, hogy bizony ebből nem sikerült még helyre állni és lábra állni, úgyhogy nagyon nehézkesen indul újra az a rendszer, ami korábban meghatározta a plébániák életét.
A rendes fizikai jelenlét, a templomlátogatás azon a módon, amilyen a járvány előtt volt.
Így van, így van. És hát egyébként is a közösségi élet. Tehát azért ezeken a plébániákon nagyon-nagyon nagy közösségi élet folyt különböző csoportokkal, akik nehezen tudnak újra összeállni.
A helyzet hasonló a többi országban is, Közép-Amerikában is, Latin-Amerikában?
Ez sajnos így van, ez nagyon hasonló egész Közép-Amerikában. Hát mondjuk Latin-Amerika, ez túlzás lenne egy kalap alá venni, hiszen azért nagyon más a helyzet mondjuk Mexikóban például, ahol sokkal jobban tudtak alkalmazkodni a helyzethez minden értelemben, egészségügyileg is, fölkészültségben, vagy mondjuk Chilében, Argentínában, tehát azért vannak különbségek. Ez főleg, amit mondok, ez Közép-Amerikára igaz.
Hondurasszal gondolva, ez a Magyarországgal körülbelül azonos létszámú közel 10 milliós ország, milyen örömökkel néz szembe? Most inkább az egyházra gondolok. Mik az örömei az egyháznak ma? Beszéljünk erről, mert olyan sok probléma gond van, közelítsünk pozitív módon.
Hát európai szemmel azt gondolom, hogy a legnagyobb öröm és a legnagyobb, talán mondjuk így furcsaság pozitív értelemben a számunkra, hogy ezekben az országokban, és konkrétan Hondurasban, a hit és a vallásosság ez nem kérdés. Tehát az emberek minden értelemben hívőnek és vallásosnak tartják magukat. Tehát nem fordul elő az, hogy valaki azt mondaná, hogy én nem vagyok hívő, én nem imádkozom. Tehát ez minden benne van az életben, mindenkinek a saját életében, a társadalmi életben. Tehát az a legtermészetesebb dolog, hogy mondjuk például állami eseményeken is mindig ott van egy katolikus és egy protestáns lelkész, akik imát mondanak, akár diplomáciai fogadásokon például, ez természetes, hogy imával kezdődik egy országnak a nemzeti ünnepéről való megemlékezés, vagy például a COVID alatt nagyon érdekes dolog, hogy a COVID alatt, amikor nem lehetett összejönni semmilyen szempontból, például a diplomáciai értekezleteket is Zoom-on keresztül, tehát online tartottuk, a külügyminisztérium kérésére, és magának a külügyminiszternek a kérésére, minden hónapban, amikor a COVID a legerősebb volt, közös reggeli imát tartottunk a diplomaták, akik oda vannak akkreditálva, és az összes hondurasi nagykövetség a világban bekapcsolódott ebbe, és reggel 7 órakor, hondurasi idő szerint tartottunk egy közös imát, engem fölkértek, hogy tartsak egy elmélkedést, és utána zsoltárokat énekeltek, és így tovább. Ezt a külügyminisztérium kezdeményezte, és ők szervezték meg az egészet.
És a helyi liberális sajtó ezt nem kezdi gyengíteni, mármint hogy egy nemzetnek a még létező keresztény hívő meggyőződését?
Hát ehhez tudni kell azt, hogy az amerikai kontinensen, de főleg Közép- és Dél-Amerikában liberálisnak lenni nem azt jelenti, mint nyugati értelemben, tehát akár az Egyesült Államokban vagy Európában. Példaként mondom most például, Hondurasban egy liberális párt van kormányon, na de ettől függetlenül semmi nem változik a számukra, vagy a társadalom számára az egyházhoz való hozzáállásban, kapcsolattartásban. Tehát az elnök asszony, aki ebből a liberális pártból jön, közismerten és nyilvánosan hívő ember, aki egész családjával együtt folyamatosan és mindig részt vesz a katolikus szertartásokon, ugyanez a külügyminiszter, és hát mondhatnám az egész kormányt ide, akik ebből a liberális pártból jönnek, de eszükbe sem jut az, hogy itt az egyházzal bármiféle nehézségük lenne. Tehát teljesen más a politikai koncepció. Ez nagyon, nagyon fontos tudni, hogy az, hogy liberális, ennek van egy nyugati értelmezése, amit mi tudunk Magyarországon is, amiről sajnos, amire jellemző az egyház ellenesség, sőt, hát ezen túl is mondjuk az egyfajta ateista ideológiának a terjesztése, ez abszolút nincs így nagyon sok más részén a világnak.
Éppen a nyugati világban, akár Nyugat-Európa, akár az Egyesült Államokra gondolok, mint a nyugatnak a zászlós hajójára, az egyik nagy kérdés a család értelmezése. Hogyan néz ki egy átlag hondurasi család napjainkban?
Igen, a család Hondurasban, és ezt megint mondhatom általában Közép- és Latin-Amerikáról, a családnak hatalmas értéke van. Tehát ezekben az országokban nem devalválódott a családnak az értéke, a tradíciók, az együttélés, a generációknak az együttélése például. Tehát ez szintén annyira természetes, mondhatom, mint az Isten hit. Tehát ez annyira benne van a levegőben és a társadalomban, hogy szó sincs arról, hogy a családot ne tartanák értéknek. Tehát ez nem csak vallásos értelemben mondom. Tehát ez általában a társadalomban ott van a családnak a tisztelete, és azt mondhatnám, hogy a minden fölé helyezettsége ott van a társadalom. Tehát nagyon-nagyon-nagyon fontos a család koncepciója, és ez a klasszikus értelemben meg is van, tehát a nagyszülők, a szülők, a gyermekek viszonyában nagyon sok gyermek van a családokban. Ez persze megint értelmezésre szorul, tehát ennek nem kizárólag vallásos vagy értékbeli jelentősége van, az is van. Tehát az ő számukra valóban a gyerekeknek a születése bármilyen szegény családban is, az természetes dolog. Tehát nincs az, hogy...
Meg öröm, gondolom.
Természetesen öröm, így van. Tehát szó sincs arról, hogy azért, mert szegények vagyunk, ezért ne legyen gyerekünk. Tehát erről szó sincsen. Tehát mindenképpen nagy érték, de hát tudnunk kell azért azt is, és ezt sokszor el szoktam mondani, mert Európából ez annyira távolinak és értelmezhetetlennek tűnik, pedig egy nagyon-nagyon fontos és megfontolandó dolog, hogy azért van nagyon sok gyerek például Latin-Amerikában, például az ázsiai országokban, például Afrikában, nem azért, mert ők tudatlanok és ne tudnák azt, hogy mi a születésszabályozás, akár egyházi értelemben is, hanem azért, mert az ő számukra ez a társadalom biztosítás. Az ő számukra nincsen betegbiztosítás, az ő számukra nincsen nyugdíjbiztosítás.
A család gondoskodik
róluk. Tehát ez abszolút természetes dolog, és nyilvánvalóan, ha egy gyerek van, vagy kettő, az nem tudja ezt magára vállalni. Azon kívül korábban főleg nagy volt a gyerekhalandóság, most ez azért sokkal kevesebb. Lényeg az, hogy tehát a sok gyerek azért is fontos egy családban, mert a szülők rájuk fognak támaszkodni. Ha betegek lesznek, csak ők segítenek. A nyugdíj az állam nem ad nekik. Tehát ilyen értelemben is szükség van, és ez sajnos a nyugati gondolkodásmód, a nyugati politikai gondolkodás ezt nem látja, csak arról beszél, hogy túl sok, ugye? Túl sok a gyermek, nagy a túlnépesedés. De hát itt van egy alapvető probléma. Ki kell lépnünk a nyugati gondolkodásunkba. Nekünk természetes az, hogy mindenkinek van betegbiztosítása, és mindenki kap valamilyen szociális juttatást öregkorában. Ez egyáltalán nincs így a világ nagyon nagy részén.
Mi az árnyoldala ennek az országnak? Család értékekről beszéltünk, a nemzeti identitástudat, a családi vallási identitástudat. Mik a gondok, igazi problémák?
Hát itt is két kategóriát mondanék, mert azért nehézségek rengeteg van, tehát ez kétségtelen, nagyon sok nehézséggel küzd az ország, de azért itt van egy társadalmi politikai oldala ennek, és van egy egyházi oldala szintén. Tehát ami a társadalmi problémákat jelenti, ez nyilvánvalóan a hatalmas szegénység, tehát Honduras, Haiti után a legszegényebb országa az egész amerikai kontinensnek, a hatalmas korrupció, amit sajnos nagyon hosszú idő után sem tudnak fékezni mind a mai napig. Óriási a kábítószerkereskedelem, ami átfolyik Honduraszon, van helyi is, de főleg átfolyik, tehát délről megy északra, és ennek nagyon nagy a kereskedelmi jellege, és hát egy olyan kiépített rendszer van, hogy három hatalmas maffia kartell ellenőrzi az egész kábítószerkereskedelmet. Rögtön zárójelbe hozzáteszem, hogy azért ennek is van egy olyan vonatkozása, amit szintén nem felejthetünk el, nagyon sok embernek ez az egyetlen megélhetési lehetősége. Ez persze nem jelenti azt, hogy ezzel igazolni lehetne, az, hogy ez van, na de ez az igazság. Tehát itt milliókról beszélhetünk, akik valamilyen módon kapcsolódnak ezekhez a maffia csoportokhoz, és nagyon sokaknak gyakorlatilag nincs más választása, hogyha a családját fönn akarja tartani. Tehát ezek szörnyű, kemény dolgok, és nagyon-nagyon nehéz dolgok. Nem lehet fekete-fehéren kezelni, mint ahogy megint a nyugati világ megpróbálja, hogy hát nagyon egyszerű, minden kábítószer kereskedelmet meg kell szüntetni. Igen, csak hát ez miután nagy viszonylatban mondjuk csak az amerikai kontinensen, ez igazából 10 milliókat érint, ez nem olyan egyszerű, hogy ezeket kiiktassák. Zárójel bezárva, visszatérve a nehézségekre, tehát olyan politikai és gazdasági feszültségek vannak az országban, amit igazából nagyon hosszú idő óta nem tudott megoldani egyetlen politikai párt és egyetlen kormány sem.
És az egyházban?
Az egyházban a legfőbb nehézség, azt mondanám, az, hogy nagyon-nagyon hiányzik a kapacitásunk. Tehát a katolikus egyháznak a kapacitás, én így szoktam röviden megfogalmazni, az, ami hiányzik, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy van egy hatalmas nép, aki alapvetően katolikus, és ez egy katolikus hagyományú ország, mint az egész Közép- és Dél-Amerika. 10 millió emberről beszélünk, akik elvileg mind katolikusok, de gyakorlatilag alig több, mint a fele, aki gyakorlatban most katolikus, a többiek különböző kis amerikai egyházakhoz, úgymond szektákhoz tartoznak, mert hogy nekünk nincsenek embereink. Tehát ez egy megint egy nagyon összetett kérdés. Az egész országra 11 egyházmegyéről beszélünk, és nagyjából 5,5 millió katolikusról aktuálisan, ehhez van összesen 350 pap az országban. Miközben a protestánsok, akik alig kevesebben vannak, 3500 lelkésszel rendelkeznek. Tehát 10-szer annyi az ő, hogy így mondjam, kapacitásuk. Tehát egyszerűen nem tudunk megfelelni azoknak az elvárásoknak, amit jelent egy ekkora katolikus közösség, és ez rögtön hozzá kell tenni azt is, hogy most 10 millió emberről van szó, de 40 évvel ezelőtt 2,5 millió lakosa volt ennek az országnak. Tehát 4 évtized alatt 4-szeresére nőtt a lakosság száma, miközben az egyház kapacitása messze nem nőtt ilyen arányban.
Tehát arinan hivatás.
Hát vannak hivatások, csak arányaiban borzasztóan kevés. Ugye azelőtt nagyon sok misszionárius volt, sokkal kevesebb helyi hivatás. Most misszionárius alig van már, helyi hivatás van, na de nekik át kell venni a misszionáriusoknak a feladatát is. Tehát vannak hivatások, és a szeminárium most is tele van, de ez nem elegendő ahhoz, amire szükség volna.
Az utolsó kérdés egészen más, és fájdalmas vidékre visz bennünket. Ön és a katya 2016-19 között Fehér Oroszország apostoló nunciusa volt. Mit jelent most onnét Hondurasból visszatekinteni a fájdalmasan fél éve kitört ukrán-orosz háborúra? Hogyan lehet ezt látni, ezt a csapást?
Hát nyilván én másként látom, miután ott voltam, és ismerem mind a belorusz valóságot, mind az orosz és mind az ukrán valóságot, ami persze nagyon megváltozott, ezt hozzá kell tenni. Tehát ahhoz képest, amit én ott hagytam 3 évvel ezelőtt, ahhoz képest nagyon-nagyon radikálisan átalakultak ezek az országok, beleértve a politikai rendszert, beleértve a társadalmat, a belső feszültségeket, az egyházaknak a helyzetét, hiszen a katolikus mellett nyilván az ortodox egyházról beszélünk. Tehát nagyon sok minden megváltozott, de hát nyilván miután nagyon-nagyon kedves volt az én számomra az ott lét, és ez az ország, és ez a nép, én továbbra is figyelemmel kísérem az ottani dolgokat, főleg még a háború előtti időben sokszor kérték a tanácsomat a helyi püspökök is, és innen a Vatikánból is, mint helyismerettel rendelkező emberi, tehát nagyon figyelemmel kísérem az eseményeket. Azt gondolom, hogy ha nagyon röviden kell mondani, egy felfoghatatlan tragédia, ami történik ezekben az országokban. Hála Istennek a mai napig Belarus ki tudott maradni a közvetlen harcokból. Az még nagyobb tragédia lenne nyilván annak az országnak
ha
is,
belesodródna.
Ha belesodródna. Ez remélhetőleg így fog maradni, de ettől függetlenül hatalmas feszültségek vannak, például Ukrajna és Belarus között is, hogy most ugye az orosz-ukrán helyzetet jobban ismeri mindenki, de a belorusz és ukrán viszony is nagyon-nagyon sokat romlott. Nyilvánvalóan ezekben az országokban korábban is nagy szerepe volt az egyházaknak, mai napig is nagyon-nagyon fontos az ő szerepük, hogy valamiképpen megpróbálják azokat az utakat megtalálni, amik kiengesztelődéshez vezetnek ezek között a népek között.
És a Katya, hálásan köszönöm ezt az értékes beszámolót, és tapasztalatokban gazdag találkozott kívánok a többi nuncius kollégával. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Nagyon örülök az interjúnak.
A Pintér Gábor érsekkel, hondurasi apostoli nunciussal készített stúdió beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.